Tiszteletem, hölgyeim és uraim, kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Amikor Vietnámba megérkeztem, rögtön azt javasolták érkezéskor, hogy menjek az automatához, mert hogy a dong a fizetőeszköz, és ezzel lehet leginkább fizetni. Hatalmas számokat láttam, kaptam 50 ezer, meg 100 ezer, meg 500 ezer dongost, úgyhogy sűrű lehet itt az infláció. Ho Chi Minh City repülőterét elhagyva megrohanják az embert a taxisok, és jutányos árat kínálnak azért, hogy behozzák az utasokat. Tudni kell, hogy a jutányos ár is sokkal magasabb annál, mint hogyha valaki egyszerűen bekapcsoltatja a taximétert. Bármi meglepő, főszezonban nem egyszerű hotelszobát találni Saigonban, ahogy régebben nevezték a várost. Vannak elegáns szállodák, tényleg fejlődik Vietnám, patinás hoteleket is találunk itt, ilyen az Intercontinental vagy a Majestic, ez a két legrégebbi. Annak idején előszeretettel használták az amerikaiak is ezt a két szállodát, a Majestic volt egyébként a főhadiszállás is annak idején a háborúban. Hogyha valaki szeretne vendégházba elmenni, akkor pár száz forintnak megfelelő összegért lehet szobát kapni, de a város külső negyedeiben mondjuk olyan 400-500 forintért lehet szobát kivenni, hogyha pedig valaki azt is vállalja, hogy az új vendég is vele lakik, és akkor itt töltik fel a 8-9 ágyas helyeket, akkor olyan 150-200 forintnak megfelelő dongért is már el lehet tölteni egy éjszakát. A mosdó közös, a bőröndökre meg a csomagokra viszont vigyáznak. Vietnámban az ember rögtön látja, hogy a közlekedés talán még a Bangkokinál is izgalmasabb, mindenki biciklivel vagy motorkerékpárral jár, és ezrével előzönlik a kétszer-háromsávos utakat a motorbiciklik, közöttük próbálnak meg előre jutni valamilyen módon az autósoknak. Itt mindenkinek van motorja, haladni ugyanis azzal lehet, mással nem nagyon. Kis örömmel például elmentünk a Mekong folyó deltájához, és amikor azt mondta a sofőr, hogy nagyon soká fogunk odaérni, mert hogy az út 70 kilométer, akkor azt hittem, hogy viccel. Aztán amikor láttam, hogy hogyan közlekedünk, akkor már tudtam, hogy nem tréfa. Ugyanis 20-szal, 30-szal próbáltunk araszolni kifelé a városból, miközben jobbra-balra cikáztak a biciklisek, a motorosok. A sisak nem kötelező, és az öltönyös üzletemberek ugyanúgy robognak valahová, mint a diákok. A tanulókat azonnal észre lehet venni, ugyanis kötelező az egyenruha. Az általános iskolások úttörők fehér ingben vannak és piros nyakkendőt viselnek, aztán később a középiskolában már fehér az egyenruha. Errefelé még a szocializmus lájtos kiadását próbálják építgetni, Laoshoz hasonlóan. A vörös csillagot megtaláljuk a különböző nemzeti jelképekben, és a híres piros csík transzparenseket is egy csomó olyan felfedeztem, ezek átívelnek az utca felett, és az ideológiai útmutatás szerepel rajtuk. Ezzel együtt vannak nagyobb beruházások, főleg koreaiak építenek új házakat, és hát ezért a fejlődés is megfigyelhető. A belvárosban 2-3 emeletes házak vannak azért még többségben, furcsák, vékonyak. Vietnámban ugye a turistákat három helyre viszik el, egyrészt ugye a Ho Chi Minh város nevezetességeit megmutatják, elviszik a Mekong folyó deltájához, és megmutatják a híres, titkos alagutakat. Az egyikbe be is szorultam, alig 80 centis rést képzeljenek el, a csipőn fennakadt, és nem tudtam se fel, se lemozdulni. A vietnámi kísérőm ugyanis rám nézett, és azt mondta, hogy hát láthatóan rátermett fickó vagyok, úgyhogy próbáljam meg az eredeti bejáratot, ahol a vietkongok is közlekedtek a háború idején. Mert hogy mutatnak a turistáknak is ilyen bejáratokat, amit így kiszélesítettek, és akkor megmutatják, hogy na, itt voltak a vietnámiak, de hát megvan még az eredeti bejárat is. Ez egy apró rés az erdő közepén, az avar takarásában, a kistermetű ázsiai gyorsan befér rajta, tehát én alig tudtam átpréselni magam, aztán meg végül sikerült, és szinte beestem az alagút rendszerbe. Először egy denevér surolta a fejemet, aztán több száz métert úgy kusztam a csőben, hogy közben a kísérőm a föld felszínén sétált, és néha lekopogott, hogy ne tévedjek el. A föld alatti létesítményeket 1948-ban kezdték el építeni a vietnámiak, még a francia gyarmatosítók elleni harcok miatt. Létrehoztak kórházat, parancsnoki szobát, iskolát a mélyben. Az amerikaiak hiába írtották ki a dzsungelt, nem fedezték fel a létesítményeket, ugyanis csak az álbunkerekre akadtak rá, amelyeket megtévesztésképpen építettek. Az álbunkerek néhány méterrel voltak a föld alatt, az igaziak viszont sokkal mélyebben kezdődtek, és a bejáratot alaposan elrejtették. Úgyhogy amikor jöttek az amerikaiak, akkor mindig az álbunkereket ugye napalmmal megszórták, meg amivel lehetett fölül, utána jöttek lángszóróval, és kész, kipucolták az álbunkereket, de az igazi bunkerek azok valójában jóval mélyebben húzódtak. És akkor megkérdeztem a kísérőmet, hogy miért mutatják meg most ezeket a turistáknak, akkor sejtelmesen mosolygott, hogy hát ennél már sokkal komolyabbak vannak. A vietnámiak egyébként megőrizték a régi harckocsik maradványait is, és a repülőgépek roncsait meg lehet nézni szintén harckocsikkal együtt. A csapdákat is megmutatják, ahová beleestek a támadók, és összegyűjtötték a régi bombákat, lőszereket, halomba rakták, lehet velük fotót készíteni. Kifelé haladva pedig szuvenírboltot találunk, a legtöbben az amerikai katonák régi öngyújtóit veszik, eszméletlen mennyiségű öngyújtót itt hagyhattak, hát úgy látszik, ez nagy biznisz lehetett akkoriban, meg kígyópálinkát is sokan vesznek, benne a hüllő maradványaival. Érdekes, hogy most már nincsen ez az ellentét, tehát a Rambo filmeket is megnézik itt, és mosolyognak rajta, tehát hiába van, ugye azért hivatalosan még mindig ez az ideológia, attól függetlenül már itt túltették magukat itt a háborún, tehát nincsen az, mint más országokban, nem harasztanak már az amerikaiakra. És hát az amerikaiak meg érdeklődnek, hogy hát a régi harcok szintere ugyan már mi volt. A harcok helyszíne mellett egyébként Ho Chi Minhnek, a nagyvezérnek és tanítónak az emlékművét találjuk, közben a falon pedig körben végig megfigyelhetőek a szocialista-realista munkák az amerikai katonák rémtetteivel. A Mekong folyó deltájához indultunk a következő kirándulásunkon, furcsa kis csónakkal. Az egész olyan volt, mint a klasszikus amerikai filmekben. Tényleg 30 percig csónakáztunk a dzsungelt átszelő természetes csatornákon, aztán kikötöttünk egy kis szigeten. 300-an éltek ott, meg élnek a mai napig, banánt termesztenek és halásznak. Megpróbáltak eladni nekem egy pálmafából készült kis hangszert, és annyira olcsó volt, hogy megvettem. Ennek örömére be is mutatták a használatát, és hogy a látvány még izgalmasabb legyen, oda hívták a turisták szórakoztatására szakosodott helyi énekest és zenésztársait. Olyan volt, mint egy ki mit tud a 70-es években. Kiállt az énekeslány, meghajolt, aztán teljesen mozdulatlanul állva dalolt. És amikor befejezte a produkciót, akkor megint meghajolt, majd következett a váltótársa, és így énekelgettek felváltva, és közben végig rendíthetetlenül a sziget közepe felé bámultak. A kulturális élmény után indultunk tovább, újabb sziget következett újabb meglepetésekkel, ugyanis kiválaszthattam, hogy mit szeretnék ebédre. Mondták, hogy vagy elefánthalat ehetek, vagy friss kígyót. Hát maradtam az elefánthalnál. A 40 centis folyami hal alakja emlékeztet az elefántra, más köze nincsen az elefánthoz, hát ezért kell egy kis fantázia hozzá persze. Viszont alaposan megsütötték, és nagyon finom volt, a kísérőm segített a megfelelő elfogyasztásában, ugyanis ez úgy működik, hogy először a tányérra helyezünk egy kis rizspapírt, vékony rizspapírt, arra a zöldséget rakunk, aztán hagymát, utána apró haldarabokat helyezünk a zöldség tetejére, majd az egészet begöngyöljük, és a palacsinta-szerűen kinéző finomságot így kell falatozni. Hasonló volt ez ahhoz a szertartáshoz, mint ahogy a pekingi kacsát készítik Kínában, és hát az is lényegében egy ilyen kacsás palacsinta. Az elefánthalat kígyópálinkával illik leöblíteni. Amúgy nem szeretem az alkoholt, de hát ez olyan szörnyű volt, hogy elképzelni is nehéz. Barátságosan megveregették a vállamat, és méltatták a hősiességemet, aztán hozták a friss gyümölcsöket szerencsére. Az apró banán nagyon édes volt, de a többi trópusi gyümölcsre sem lehetett panasz. Nem csoda, hiszen alig néhány métert kellett sétálni értük. Ez úgy működött a gyümölcs feltállalása, hogy a vendéglő melletti kertbe elsétált szépen az egyik hölgy, és szedett valami kis gyümölcsöt. Aztán a lakoma után jött a helyi attrakció. Egy vékony vietnámi fiatalember a nyakába vett egy óriási kígyót, majd 3 másodpercig simogatta. Ezután felajánlotta, hogy készít egy fotót rólam és a kígyóról, de hát úgy döntöttem, hogy inkább a montást választom, hogyha közös képet akarok. Megnéztem viszont a helyi vietnámi méhészetet, nagyon érdekes volt. Kísérőm biztatására alaposan benyomtam a mutatóujjamat a kaptárba, anélkül, hogy egyetlen csípést elszenvedtem volna. Nagyon finom volt ez is, mert utána lenyalogattam a friss méhészetet az ujjamról, és akkor a vendéglátóm is megállapította, hogy édes az élet. Az biztos, hogy Vietnám nagyon-nagyon érdekes hely, nem túl közhelyes, nem az a tipikus turista paradicsom, de mindenképpen látogatható és viszonylag biztonságos. Vannak már diszkóhajók is a turistáknak, meg városnézőhajók, ugye a Mekong folyónál a különböző mellékágokat ki lehet próbálni, oda is el lehet menni, el lehet sétálni, meg lehet nézni ezeket is, akkor az erdőket is külön fel lehet fedezni. Persze bevásárolni azért az ember nem Vietnámba jár, voltam jó néhány üzletben, hát hogy nagyjából a 80-as, 90-es évek dizájnja, ezt lehet felfedezni, bár egy inget azért muszáj volt vennem, mert ugye én Bangkokból mentem át, és nem vittem elég felszerelést, meg hát bőröndöt meg egyáltalán nem, úgyhogy végül is ott vettem ilyen vietnámi inget, hát elég furcsa, az biztos, megnézték itthon, hogy ilyen is van még. Ho Chi Minh City lakóinak száma nagyjából 8 millió, ezt mondta az egyik kísérőm, egy másik kísérőm meg 12 milliót mondott, a különböző kiadványokban is 8 milliós szám szerepel, de hát az biztos, hogy a bizonytalanság nem véletlen, ugyanis megszámolhatatlan az itt élők száma. Olyan furcsa amőba-szerűen kiterjed a település, új és új beköltözők jönnek a falvakból, hogy munkát találjanak, hiszen azért lehet itt dolgozni. Ami érdekes, hogy az amerikai filmeket vetítik a mozikba, az eredeti zene helyett pedig mind-mind az amerikai zenét használják, és hallgatják a fiatalok, úgyhogy kialakult azért az amerikai kultusz, tehát ők is ezeket a videoklipeket szeretik, mint mi meg az egész világ, tehát az amerikai zene legyőzte az egész világot, az biztos. Az ausztrál veteránoknak szervezett túrán jó néhányan részt vettek, és én nekem is sikerült találkozni egy ilyen ausztrál csoporttal, és megmutatták nekik, hogy kik azok, akikkel ők harcoltak a háború idején, meg hogy hol voltak, mit csináltak. Nagyon érdekes lehetett számukra ez a túra. Nekik már nyugodtan megmutatják, nincsenek már visszájuk, hogy nincsenek ilyen problémák. Azért a háború után még nagyon sok furcsa dolog volt Vietnámban. Divat volt például a kézigránátos horgászat, amikor belevágtak egy kézigránátot a vízbe, és biztos volt a zsákmány, de hát ugye a kisfalak is elpusztultak, úgyhogy leszoktak később erről, nehogy teljesen eltűnjenek erről a területről a halak. Azzal együtt a halászat, a horgászat, a mezőgazdaság még mindig nagyon fontos a vietnámiak életében. Nem túl gazdagok, de megélnek, és most már szeretettel fogadják a turistákat is. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot, és benne a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!